Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálón közvetített Isten tiszteletünkön, és továbbra is azt kérjük a testvérektől ebben a mostani szükséghelyzetben, hogy adjuk meg Istennek azt, ami Istent megilleti, a tiszteletet, hódolatot, a dicsőséget. Így vegyünk most részt a képernyők előtt ezen az alkalmon, és ha nem tudjuk kellően felkészülve ezt megtenni, akkor inkább térjünk vissza a nap folyamán, és az elkövetkezendő héten is elérhető lesz a felvett Isten tisztelet. Minden szükséges információt, gyülekezeti hanganyagainkat, képanyagainkat gyülekezetünk honlapján a www.refbekasmegyer.hu weboldalon, illetve gyülekezetünk YouTube csatornáján megtalálják a testvérek. Az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórai felvétellel, csütörtökön és szombaton pedig a napi igemagyarázat felvétellel szeretnék jelentkezni. Szeretettel megköszönjük mindazok adományait, akik az elmúlt héten gyülekezetünket támogatták, és továbbra is buzdítjuk erre a testvéreket, hogy a szolgálatunk meg és fent maradhasson továbbra is. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora, és segítsen meg bennünket, hogy mi hamarabb láthassuk egymást személyesen is itt a templomban. Imádkozzunk ezért, hogy az Úr adja meg nekünk ezt kegyelméből és szeretetéből. Most Zsoltár énekléssel kezdjük Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltárunkat fogjuk énekelni. A 89. Zsoltárunknak az első, a harmadik és a hetedik versét. Első, harmadik és hetedik versét a 89. Zsoltárnak, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Yeah.
hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból olvassuk a 17. úrnapja kérdését és feleletét. Ez a 17. úrnapja kérdése és felelete az apostoli hitvallás magyarázatát adja nekünk, azon belül is azt magyarázza, amit az Úr Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatosan vallunk. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása, a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra. Hajtsuk meg fejünket, elcsendesedve imádkozzunk. Urunk, ki volna hozzád fogható? Nincs senki, aki olyan lenne és lehetne, mint amilyen te vagy. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mert megismertetted velünk az igazságot és az élet útját, mert fölfedted előttünk a valóságot arról, hogy te vagy, hogy te létezel, nem csak megteremtettél, hanem a kezedben is tartasz mindent és mindeneket, így a mi életünket is. Jó nekünk azt tudni, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Jó nekünk azt tudni, hogy van, aki nem csak elrendelte, hanem figyelemmel kíséri a mi sorsunkat. Jó nekünk azt tudni, hogy van kitől segítséget kérnünk. Jó nekünk azt tudni, hogy van valaki, aki elvezet, elsegít bennünket a célhoz. Dicsőítünk téged azért, hogy így fölfedted magadat előttünk, és dicsőítünk téged azért, mert igédben újra és újra megteszed ezt. Kérünk, munkálj bennünk igaz hitet, hogyha nem is látunk téged szemeinkkel, mégis higgyük azt, hogy te vagy, és higgyük mindazt, amit te az igazságról, a valóságról előttünk föltártál, amit a szívünkbe ültettél. Óvd meg bennünket a hitetlenkedéstől, a kicsiny hitűségtől, de adjad, hogy veled betöltekezve békességes lehessen és maradhasson a mi életünk. Köszönjük te neked ezt a napot is, amikor hozzád jöhetünk, előtted megállhatunk. Szeretnénk tőled tanulni, tőled tanítottak és vezetettek lenni. Ezért is kérjük azt, hogy szent lelked által most is vezess el igéd által bennünket a világosságra. Kérünk téged, áldj meg bennünket, bárhol is vagyunk és bárhol is hallgatjuk az igét, az ige hirdetést, hogy mindaz, amit nekünk elkészítettél, a szívünkbe lakozást vehessen, azáltal boldog életünk lehessen itt a földön, és haladhassunk napról napra a mennyei cél, az örök élet felé, szent bizonyossággal és meggyőződéssel. Kérünk téged, hogy így vegyél körül bennünket, ha itt nem is lehetünk együtt a te házadban, mégis engedd éreznünk, látnunk a te jóságodat, hozzánk való szeretetedet. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, mennyei édesatyán, köszönjük, hogy könyöröghetünk te hozzád és te előtted. Legyen ezért is áldott a te neved közöttünk és általunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszunkból, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvassuk. Az Efézus beliekhez írt levél 5. fejezetét olvassuk ezekben a napokban. Az 5. fejezet 18., 19. és 20. versét fogom most olvasni. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezetének 18-tól 20. verséig terjedő szakaszában ezeket találjuk megírva. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Kedves testvérek, ez a mai két rövid igevers az előző fejezetben, a 4. fejezet 17. versében bevezetett gondolatnak a része, méghozzá egy igen fontos része. A 4. fejezet 17. versében azt mondta az apostol a gyülekezet tagjainak, nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Azaz arra hívta fel a figyelmüket, hogy nem folytathatjátok azt, amiből Isten kihozott benneteket, hiszen újonnan szült titeket a Szentlélek által egy más életre, más gondolkozásra, és ez alapján egy más életvitelre is. Efézusban a pogány életnek voltak kikerülhetetlen sarokpontjai. Olyan korszakos és magára az ottani közéletre jellemző bűnök voltak ezek, amelyek meghatározták az életet, és valószínűleg meghatározták azt is, hogyha ott valaki boldogulni akart, akkor hogyan kellett magát viselnie. Ezek mai szóval olyan trendek voltak, olyan jellemző vonások voltak a közéletben, amit a többség gyakorolt, amit a többség követelt, ma úgy mondanák a fiatalok, hogy a többség lájkolta ezeket a dolgokat. Amit egy társadalomban a többség csinál, az bizony meghatározza az egész társadalomnak a sorsát, és ezzel együtt a közerkölcsöt is. Ez ugyan lehet pozitív dolog is, ha a többség pozitív dolgokat végez, de az ember bűnös természetéből adódóan a legtöbbször negatív dolgok, trendek ezek, amiket nem csak Efézusban, hanem általában azóta is, ma is az emberek többsége követ, a többsége csinál. Lássuk csak, milyen volt a közerkölcs Efézusban. Mik voltak azok a trendek, amelyeket az emberek követtek? Hát, ha figyelmesen olvastuk az előző fejezetet, akkor ott szépen Pál apostol Újhegyre szedte azokat a jellemző bűnöket, azokat a sarokpontokat, amelyek akkoriban ott meghatározták az életet. A 4. fejezet 25. versében ugyanis Pál apostol kiemelten beszél a hazugságról. Aztán a 26. versben beszél a haragról. A 27. versben beszél a lopásról. A 29. versben beszél a káromkodásról, egymás rágalmazásáról. Aztán, ahogy haladunk előre, az 5. fejezet 3. versében beszél Pál apostol a paráznaságról. És most itt ezt a gondolatot folytatva a 18. fejezet 18. versben beszél az apostol a részegeskedéstől, a mámoros állapotról. Amikor az apostol ezeket a bűnöket felsorolja, mivel ezt a levelet az efézusbeli keresztényeknek írta, joggal kell azt feltételeznünk, hogy ezek voltak azok a legjellemzőbb bűnök, amik ott akkor a pogányok életét meghatározták, követték. Azt mondja ugyanis az apostol, hogy amikor ti pogányok voltatok, mielőtt Krisztus követőivé lettetek, így éltetek. Ti is ezekben jártatok, de most azt mondja nekik, ne részegeskedjetek. Ne részegeskedjetek. Efézusban a pogány kultuszok, volt belőlük jócskán, a pogány kultuszok hivatalos része volt az ivászat és a prostitúció. Nem akarok most erről részletesen beszélni, de amit az efézusi Diana kultuszban műveltek, azt nem is igen lehetett józanul megtenni. Ahhoz részegnek kellett lenni. Amiről most itt az apostol ír, azt meg kell tudnunk helyesen értelmezni. Nem általában az alkohol fogyasztásától óv ugyanis az apostol. Ez valószínűleg távol állt az apostol gondolkozásától, hiszen fiatal munkatársát, Timóteust, ő maga éppen arra bátorította, hogy élj egy kevés borral, a gyengeségedre való tekintettel. A részegség, a részegeskedés az, amiről itt szó van, és ez az alkoholfogyasztásnak az a mértéke, amikor az ember elveszti a realitás érzékét, mondhatjuk úgy is, sokszor szó szerint is igaz, kicsúszik a lába alól a talaj. Nem ura többé magának a részeg ember, a részegeskedő ember. Azt írja itt az apostol, hogy az ilyen állapottal, a részegséggel a léhaság jár együtt. Talán nem egy olyan közismert fogalom ez, noha ez a legújabb fordításban így van. Károli kicsapongásnak fordítja, ezt talán még ma is jobban értjük. Mai kifejezéssel én úgy adnám vissza ezt a szót, ami a részegeskedéssel jár, hogy fékevesztettség. A részegséggel fékevesztettség jár. Ez azt jelenti, hogy az ember sodródik, méghozzá kontrollálatlanul sodródik, de nem csak sodródik, hanem maga tevékenyen is benne van ebben, úgy, hogy csak követi az eseményeket. Többé nem irányít, hanem csak követi az eseményeket. A részegeskedők egyik jellemvonása, hogy amikor kijózanodnak, nem tudják, hogy mit csináltak a részegségük alatt. Hány gyermek fogant meg így? Hány halálos baleset történt meg így? Hány emberi kapcsolat ért véget így? A fékevesztettségben, ahol az ember csak sodródott, nem volt ura önmagának, mégis felelős azért, amit abban az állapotban tett. A lényeg, hogy az alkohol módosítja a tudatállapotot, azaz kiemel, elvon a valóságtól, elvon a realitástól. Úgy látszik, hogy a bűnös természetnek minden korszakban szüksége van erre az állapotra, vagy ilyen állapotokra, és vannak, akik teljesen elmerülnek ebben az állapotban. Az emberiség egyre bővíti azoknak a szereknek és anyagoknak, de ma már azoknak a technikáknak is a listáját, amivel ebbe az állapotba kerülhet. Pál azt mondja az efézusiaknak, ne részegeskedjetek, mert a részegeskedéssel kicsapongás, léhaság, fékevesztettség jár együtt. Kedves testvéreim, a levél olvasásának a kezdetén elmondtam, és azóta többször szívetekre helyeztem azt, hogy ezt a levelet Pál apostol az efézusi hívőknek, keresztjéneknek írta. És talán egy kicsit megdöbbenünk attól, hogy ezeket az embereket Pál apostol óvja attól, hogy ilyen állapotba kerüljenek. Nyilván azért írta nekik az apostol, mert az efézusi keresztjének közül többen, sokan kísértésbe estek, és miközben Isten újjászülte őket egy másfajta gondolkozásra, egy másfajta életvitelre, visszatértek, visszacsúsztak ezekbe a szokásokba, talán néhányan a pogány kultuszokba is. És bizonyára voltak olyanok, akik a pogány kultuszokba nem tértek vissza, de azt az állapotot, azt a más tudati állapotot mégis alkoholfogyasztással elérték. Talán ma sem tartjuk annyira illendő dolognak, hogy egy Isten tisztelet keretében, amely keresztény testvéreknek szól, arról kell beszélnünk, ne részegeskedjetek, mert a részegeskedés léhasággal, kicsapongással, fékevesztettséggel jár együtt. De szeretném úgy mondani, amit ma az ige nekünk mond, mint ami bizonnyal, ha nem is mindenkinek, de még némelyeknek mégis valós problémája keresztjén életükben. Az apostol nem engedi ezt meg, az apostolon keresztül a Szentlélek óv bennünket attól, hogy mi bármilyen úton, bármilyen technikával, bármilyen szerekkel módosított tudatállapotba kerüljünk, hogy ezáltal elszakadjunk a valóságtól. Én azt gondolom, hogy ebben a mostani világban, a mi bezártságunkban, talán sokan a kilátástalanságukban kísértésbe eshetnek és eshetünk e tekintetben is. Kicsit elszakadni a valóságtól, egy időre elszakadni a realitásoktól, valami más tudatállapotba kerülni. Az apostolon keresztül a Szentlélek azt üzeni nekünk, hogy ezt nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, ez nem egy ajánlott út a mi számunkra. Isten gyermekeinek nem ez az útja. Pál nem egyszerűen csak azt mondja, ne részegeskedjetek, mert ez bizonyos következményekkel jár, hanem rámutat egy másik útra, és rámutat az okra is, ami miatt ezt kéri. A 8. versben, itt az 5. fejezetben azt mondta el az olvasóknak, hogy egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Ez az oka annak, hogy ti nem részegeskedhettek, hogy ti nem munkálhattok magatokban egy más állapotba való kerülést. Most, hogy újonnan születtetek, az Úrba oltva, látjátok az igazságot, látjátok a valóságot. Régen sötétség voltatok, nem érzékeltétek, mi az igazság. Most azonban világosság vagytok az Úrban. Amit most láttok Istenről, magatokról, az életről, amit most hisztek, amit most követtek, az a valóság. És az apostol azt mondja el az efézusiaknak, hogy ebből nem kimenekülni kell, hanem meg kell maradni benne. Az igazságban, a valóságban, a helyes ismeretben meg kell maradni. Ezért mondja azt, folytatva a gondolatát a 18. vers 2. felében, teljetek, teljesedjetek meg Szentlélekkel. Ne a bort igyátok, hanem teljesedjetek be, teljetek be a Szentlélekkel. Valami olyan dolog ez, a Szentlélekkel való beteljesedés, ami megtörténik a megtérésben, hiszen Istennel, Jézus Krisztussal, a Szentlélek által kerülünk, lépünk és maradunk kapcsolatban. Megtérni magától senki nem tud. Újonnan születni, ahogy ezt Nikodémus is megsejtette, az ember magától nem képes. Ehhez kell Isten szent lelke. Akkor nem elég, hogy megtértünk. Akkor nem ment végbe minden, nem vagyunk teljesek a Szentlélekkel. Az apostol azt tanítja most nekünk, hogy a lélekkel újra és újra be kell töltekezni. Akik egyszer megtértek, mert Isten kegyelméből a Szentlélek és ige által újonnan születtek, azoktól a Szentlélek nem távozik el. De a lélekkel újra és újra, vagy ha úgy tetszik, egyszer s mindenkora be kell teljesedni. Azaz azt jelenti, hogy élő kapcsolatban kell maradni. A lélek által Istennel. És ebben napról napra meg kell újulni. Olyan csodálatos dolog az, hogy Isten is ezt teszi velünk. Bizonyos értelemben elvégzett mindent egyszer s mindenkorra Jézus Krisztus által. Mégis Jeremiás síralmainak a könyvében, a 3. fejezet, 23. versében azt mondja el nekünk, minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Noha Isten hűséget, örök életet ígér nekünk, mégis napról napra megújul ebben Isten a mi irányunkba. Bizony, nekünk is frissíteni kell, ha szabad ezt a kifejezést használnom, minden nap, napról napra az Istennel való kapcsolatunkat. Mi történik akkor, amikor valaki ezen nem munkálkodik? Nem teljesedik be, nem telik be napról napra a Szentlélekkel? Elveszti az üdvösségét? Isten visszavonja tőle a kegyelmet? Nem ez történik. Pontosan elmondja ezt nekünk az apostol a 4. fejezetben, a 4. fejezet 30. versében, hogy a lelket, aki által el vagyunk pecsételve a megváltás napjára, meg lehet szomorítani. Aki nem teljesedik a Szentlélekkel, az valójában szomorítja a szent lelket. Nagyon fontos dolog ez, amelyet mindannyiunknak komolyan kell vennünk. Beteljesedni a lélekkel, megtörténik a megtérés újjászületés alkalmával, és aztán utána napról napra meg kell újulni ebben. Azonban szeretném itt zárójelben megjegyezni, hogy beteljesedni a lélekkel nem valami extatikus állapot, ahogyan ezt Pál idejében és azóta is a rajongó keresztjének állítják. Ez nem valami extázist jelent, amin egyszer vagy akár naponta az embernek keresztül kell mennie. Az eredeti szövegben ez a felszólítás egy jelenidejű felszólítás. Most teljetek, teljesedjetek be. Ami arra utal, hogyha hanyagolni kezdik az efézusi keresztjének Isten dolgait, akkor elvesztik a Szentlélek által való élő kapcsolatukat Istennel. És ez azt jelenti, hogy akkor elveszítik a lelki erejüket is. Aki pedig elveszti a lélek erejét, a lelki erejét, az olyanná lesz, mint Jézus példázatában az eltévedt juh. Az eltévedt juh, mivel nem lát rendesen, ez az állat kiszolgáltatottá válik. Mivel nem tud védekezni, ezért többé nincsen biztonságban. Mivel nincs, aki vezesse, ezért csak fut az események után találomra. Aki elveszti a lélek erejét, a lelki erejét, az ilyenné lesz. És egy ilyen keresztjénnek a sorsa egyáltalán nem irigylésre méltó. Mert az ilyen keresztjének megtelnek félelemmel, ide-oda futkosnak, kapkodnak az életükben, kérdéseikkel, hol itt, hol ott keresnek megoldásokat, mivel nincs, aki vezesse őket, folyamatosan bizonytalanságban élnek, és futnak az események után. Mindig utólag okosak. Az apostol azt mondja az efézusiaknak, ne legyetek ilyenek. Teljesedjetek be a lélekkel. Az alkohol által befolyásolt ember fékevesztett lesz, és a halálba rohan. A lélek által befolyásolt ember kijózanodik, világosságra jön, a sötétségből meglátja az igazságot, a valóságot, és az örök élet felé tart, földi élet útján. Kedves testvéreim, ma Isten bennünket is arra buzdít és tanít, hogy teljesedjünk be a lélekkel. Ne hagyjunk ezzel föl. Itt jegyzem meg zárójelben. Olykor megszoktam nézni a felvételek statisztikáit, amelyeket készítettünk, és már most, pedig csak néhány hete tart ez a szükségállapot, megfigyelhető az, hogy amikor elkezdtük a közvetítéseket, akkor sokkal több megtekintése volt ezeknek az alkalmaknak. Úgy tűnik, hogyha múlik a baj, akkor az ember a természeténél fogva hagyja a bajjal együtt Istent is távolodni. Pál apostol ma arra figyelmeztet bennünket, hogy teljünk és teljesedjünk be. Újuljunk meg napról napra az Istennel való kapcsolatunkban a Szent Lélek által. Mert ezt nem tesszük meg, a mi tudatunk is módosul, a Szent Lélek megszomorodik bennünk. Akik újonnan születnek, nem fogják elveszteni az üdvösségüket, de keserű életük lesz itt a földön, olyan keserű életük, mint amilyen egy elveszett juhnak az élete. És az apostol azt mondja az efézusieknek, ti egykor úgy éltetek, most ne jussatok újra arra a sorsra. Hogyan tudjuk Istennel való kapcsolatunkat éppen tartani? A 19. és a 20. vers pontosan erről szól. Azt mondja az apostol, mondjatok egymásnak, beszélgessetek egymás között, zsoltárokat zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. Tudom, bár furcsa ez, mindjárt azt mondjuk néhányan, ó, mi nem tudunk énekelni. De minden egyházi éneknek van szövege. A zsoltárok is énekek voltak egykor, ma mégiscsak a szövegüket ismerjük. Azt mondja az apostol az efézusiaknak, ha énekeltek, énekeljetek lelki énekeket, mondjatok egymásnak zsoltárokban tanításokat. Emlékeztessétek Isten igéjére és kijelentésére egymást. És azt fűzi hozzá másodszor, hogy énekekkel, dicsérettel és hálaadással legyetek Isten színe előtt is. Azaz, ne csak egymást bátorítsátok az ige szavaival, lelki énekekkel, szent tartalmakkal, hanem Isten elé is így álljatok oda, szüntelen hálát adva neki. Ha ezt megteszitek napról napra, akkor a lélek él bennetek, beteljesedtek a lélekkel, és ez elvezet benneteket nem csak az Istennel, hanem az emberekkel, az embertársakkal, a testvérekkel való helyes kapcsolatra is. Nagyon fontos dolog az, amiről itt az apostol beszél, a mai világban egy szintén elfeledésbe merülő szóval azt mondja az apostol, hogy éljetek kegyes életet. A hívő élet, a keresztjén élet szerves része, ami kegyességünknek a része az, hogy napról napra megállunk Isten előtt, előveszük az igét, tanulmányozzuk, olvassuk, hálaadással tárjuk föl Isten előtt a mi imádatunkat, kéréseinket, dicsőítjük őt, és a mi kegyességünknek a része az is, hogy egymást is ezzel bátorítjuk. Nem a pogány társadalom szlogenjeit mondjuk egymásnak, hanem a mi kegyességünk része, a mi igazi hitünkből fakadó kegyességünk része az, hogy nem szégyeljük azt az igazságot, amiben Isten bennünket beavatott. Nem szégyeljük a Krisztus evangéliumát, ahogy mondja Pál apostol is, hanem ez az, amivel egymást bátorítjuk. Isten segítsen meg bennünket abban, testvérek, hogy ezekben a mostani időkben is ne szűnjünk meg imádkozni, Isten előtt hálaadással megállni, kérni tőle. Ne szűnjünk meg Isten dicsőíteni, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy nincs dicsőítésre való okunk. Isten mindig dicsőítenünk kell, nekünk megváltottaknak különösképpen is, hiszen a sötétségből a világosságra hívott el bennünket, a halálból az életre vezetett el bennünket. Ó, bárcsak ne felejtenénk ezt el soha, semmilyen járványban, szegénységben, betegségben, bajban, és ne felejtsük el majd halálunkban sem, hogy akik hiszünk, az életből az életre megyünk, és lehet az utolsó szavunk is az életben Isten dicsőítése azért, hogy ezt megtette velünk. Ne szűnjünk meg imádkozni, és ne szűnjünk meg egymást Isten igazságaival bátorítani. Legyen ez a programunk az elkövetkezendő hétre is. Olyan jól esik számomra az, hogy hallom a testvérek egymás között is, bátorítják egymást az igével. Maradjunk meg ebben, és tegyük ezt, folytassuk ezt, nem csak most, hanem akkor is, ha majd elmúlik a vészhelyzet. Isten igéje az, amely megtaníthat bennünket a helyes és tiszta életre, az egymással való igaz kapcsolatokra. Legyen az Úr velünk, vegyük elő akár a zsoltárokat, olvasgassuk csak őket. Annyi minden kifejezésre talált ott, abban a régi világban, ami ma is igaz. Bátorítsuk ezzel saját szívünket, embertársainkat. Teljesedjünk be ezen a héten is napról napra Isten lelkével, aki kihozott és kiszabadított bennünket a valóságra, a világosságra, amelyből nem kell többé elmenekülnünk semmilyen mámor, semmilyen tudatmódosítás által, hanem amiben meg kell maradnunk, Jézus Krisztusba oltva, Jézus Krisztusban, hiszen akik ő benne vannak, azoké az élet. Segítsen ebben bennünket, ami Urunk. Amen. Mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 475. dicséretünket énekeljük el. A 475. dicséretünknek mind a három versét: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, és háladással magasztalunk téged azért a világosságért, amelyre kihoztál bennünket életünk sötétségéből. Hatalmas erővel és hatalommal, hiszen mi, akik ott tévelyektünk, menekülni a sötétségből nem lettünk volna képesek. De köszönjük, hogy te kiszabadítottál bennünket. Köszönjük, hogy világosságra hoztál. Köszönjük, hogy megnyitottad a szemünket az igazságra és a valóságra. Köszönjük te neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük te neked, hogy akié a fiú, azé az élet. És köszönjük, hogy most intesz bennünket, hogy ne térjünk vissza a sötétségbe. Köszönjük te neked, hogy figyelmeztetsz bennünket arra, hogy ne meneküljünk el a valóságtól, hiszen az igazság ismerete az, ami igazán szabaddá tesz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem kell visszatérnünk oda a régibe, hanem mondhatjuk azt, hogy azok elmúltak, és íme újjá lett minden. Segíts is, hogy így tudjunk visszatekinteni életünknek arra a részére, amikor még nem ismertünk téged. Arra kérünk téged, légy segítségül, hogy mint igaz juhaid, legyünk és maradjunk te melletted és a te követésedben. Köszönjük, hogy tanítgasz bennünket arról, hogy napról napra teljesedjünk be te veled. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket az imádság, az ige fontosságára, a kegyes élet fontosságára. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arra, hogy mindannyiunknak erre van szüksége. Segíts is meg bennünket, hogy úgy mi magunk, mint azok, akikkel kapcsolatban vagyunk, hadd maradjunk meg te benned. Nyisd meg előttünk igédet, amikor kinyitjuk, hogy azt olvassuk. Taníts bennünket imádkozni helyesen és igaz módon. Munkálja mi szívünkbe szomjúságot, hogy napról napra megtegyük ezt, s támasszál bennünk lelkiismeret furdalást, ha ez elmaradna, ha a lélek megszomorodna bennünk. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel intesz és bátorítasz most bennünket ezekben az időkben. Adjad, Urunk, hogy megszívleljük mindazt, amiről te szólsz és beszélsz velünk. Kérünk most téged egy gyülekezet minden tagjáért, különösképpen a betegekért, légy az ő megerősítőjük. Hallgasd meg azoknak könyörgését, akik a magányból kiáltanak te hozzád, és köszönjük te neked, hogy emlékezteted őket is, hogy nincsenek egyedül, hiszen te velük vagy. Kérünk téged most is mindazokért, akik fáradoznak, megoldásokat keresnek, gyógyítanak, emlékezzél meg róluk. És kérünk legfőképpen a te népedért, hogy őrizzél meg bennünket józanságban, egymás felé való szeretetben, figyelmességben, odaadásban, úgy családjainkban, mint abban a lelki környezetben is és lelki családban, amelybe meghívtál bennünket. Kérünk, így őrizzél meg egyen-egyenként mindannyiunkat, és hallgass meg a mi könyörgéseinket. Amen.